Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük mai vasárnapi Isten tiszteletünket a 488. dicséretünk éneklésével. 488. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten igéjét olvasom ezen a mai vasárnapon, amint megvan írva számunkra Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írt levelében. A 12. fejezetből az első 2 verset szeretném felolvasni. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek ezért fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindig jó számba venni itt előtted, hogy mennyi mindenért tartozunk te neked, hálaadással, dicséretmondással. Ma is szeretnénk úgy látni az életünket, mint amely a te kezedből való, amelyből az ajándékok mind-mind tőled jönnek, az áldások megmutatkoznak. Így szeretnénk látni még a próbatételeket is, és a küzdelmeket is, amelyeket akár éppen most harcolunk. Köszönjük, hogy van miért dicsérni téged. És az imént is úgy énekeltük, hogy mindaz a titok és felfoghatatlan magasság, ami a te bölcsességedből való, és az egész világot betakarja, beteríti, számunkra elérhetetlen, megismerhetetlen. Mégis annyira érezzük naponként azt, hogy mindezt értünk alkottad, nekünk szántad, és tele van a te szereteteddel. Így jöttünk ma is, hogy ebben a szeretetben megfürödjünk, megerősödjünk, értelmét találjuk annak, hogy itt vagyunk ebben a világban, hogy keressük a helyünket, és keressük az utunkat, amellyel hozzád magadhoz akarsz elvezetni. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy idehozhatjuk a terheinket, bánatunkat, nyomorúságainkat, és most becsatlakozhatunk azoknak a seregébe, akik téged akarnak dicsérni. Így kérünk, hogy áld és szenteld meg lelked által Isten tiszteletünket, taníts bennünket, és fogadj el, formálj, változtass minket, hogy a mi értelmünk is elváltozzon, hogy téged igaz Isten tisztelettel tudjon szolgálni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az Isten tisztelet folytatásaként, az ige hirdetésére készülve a 138. Zsoltárunkat énekeljük, annak az első versét. 138. Zsoltárunk első versét, közben mondom, hogy itt elő vannak helyek, előre lehet jönni, el lehet foglalni az ének alatt. 138. Zsoltárunk, dicsér téged teljes szívem. Igénket újra olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írt leveléből, 12. rész első versének második feléből. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Amen. Szokatlanul rövid igerészt olvastam fel, de mégis egy egységet alkot Pál apostol levelében. A 12. fejezetnél járunk ennek a levélnek az olvasásakor, és egy fordulatot vesz itt a levélnek a tartalma is, hiszen eddig valamiféle elvi megalapozottsággal próbált szólni az apostol arról, hogy az Isten és az ő népének kapcsolata milyen alapokon is nyugszik, és most a 12. fejezettől, mint egy függelékként talán, de mégis szerves részeként, egy gyakorlati útmutatás áll az olvasók és a hallgatók előtt. Ennek a rövid résznek az a címe, vagy jelzése is itt a Bibliánkban, hogy az okos Isten tisztelet. Talán megdöbbentő ez a szókapcsolat, olyan furcsán hangzik, hogy okos Isten tisztelet. Miközben az Isten tisztelethez az emberi értelemnek, okosságnak vagy bölcsességnek, egyáltalán itt az ember okosságáról, értelméről és bölcsességéről van és szó. Manapság azokat a dolgokat jelezzük ezzel a jelzővel, hogy okos, amelyek arra irányulnak, hogy valamiféle olyan tartalmat hordoznak, ami az életet segíti, könnyebbé teszi, előmozdítja. Az, aki okos ember, az a maga bölcsességével meg tudja határozni a lépteit, ki tudja számítani azt az utat, amelyen járni szeretne, ehhez megfelelő eszközöket szerez, és ezekkel próbál élni. Aztán természetesen már eszközöket is felruházunk ezzel a jelzővel, mert ma már vannak okos telefonok is, amelyek szinte önálló életre kelnek, ami azt jelenti, hogy az ember munkáját úgy segítik, hogy helyette gondolkoznak, cselekednek, tesznek, üzennek, sok-sok mindent. Mi az az okos Isten tisztelet? Mi az az értelmes Isten tisztelet? Nyilván, ha az apostol erről beszél, akkor van olyan, hogy értelmetlen Isten tisztelet is, és éppen ebből indul ki ő, hogy vajon az, amit mi Isten előtt véghez viszünk, és nem csak nyilván erre az egy órára gondol hetente egyszer, hanem majd itt kifejti bővebben, hogy mi is az Isten tisztelet, az életnek az igazi Isten tisztelete, akkor nekünk is végig kell gondolnunk, hogy mi értelme ennek az Isten tiszteletnek, mi a célja, mire való, mire szánjuk. Jézus nagyon sokszor vitába száll a korának az egyházi vezetőivel, írástudókkal és farizeusokkal, és rámutat arra, hogy amiket ők Isten tiszteletnek neveznek, azok egyáltalán nem azok. Valamiféle dicsőséget keresnek maguknak, valamiféle vallásos keretek között próbálják a saját életüket megmagyarázni, értelmezni, Isten elé úgy oda tenni, mint akik megérdemlik azt, hogy Isten velük foglalkozzon, és Isten Jézuson keresztül is megmutatja azt, hogy ez számára nem sokat jelent. Ha ezek az emberek tudtak volna értelmes és okos Isten tiszteletet tartani az Isten színe előtt, akkor a krisztusi áldozatra nem lett volna szükség. És itt jön egy nagy váltás az Új Szövetségben, amikor az Isten tiszteletnek a fogalma nagyon-nagyon kiszélesedik. Meg is változik talán. Addig az Isten tisztelet mindig az Isten keresése volt olyan szempontból, hogy Istent megnyerjem önmagamnak. Hogy Istennel rendezzem a dolgaimat, bemutathassam az áldozatomat, az Istent valahol kiengeszteljem azáltal, amit én teszek. Oda vihessem az én törvényre igyekvő lelkületemet is. Ezek szent és jó dolgok voltak. De az embert nem tartották meg. Ez volt az elvi alapvetése a levél első felének. Most azonban azt mondja az apostol, hogy ha valaki Isten tiszteletre gondol, akkor az sokkal másabb már ettől. Az is egy áldozat, egy hála áldozat. Az Isten tett valamit értem, valami egészen nagy dolgot. És én áldozatként, hála áldozatként oda teszem az egész életemet, mint egy Isten tiszteletet. Egyáltalán nem véletlen, hogy a reformátor elődeink, amikor az úrvacsora szereztetési igéit olvasták, akkor rádöbbentek arra, hogy anélkül ideálni az Isten színe elé, hogy az ember megerősítse azt a bizonyos fogadalmát, hogy mindazért cserébe, amit ő Istentől kapott, az egész életét odaszánja, megalkották, ha szabad így mondani, azokat a kérdéseket, amelyekkel itt mi megállunk mindig az úrasztalánál, ahol az egyik ez. Ígéred és fogadod-e, hogy hálából egész életedet odaszánod az Istennek élő, szent és kedves áldozatul. Ez az értelmes Isten tisztelet. Ez az az Isten tisztelet, amiben az Isten tud működni, amit tud használni, ami által tudja a világot formálni, ami által meg tud szólítani másokat is. Ez az Isten népének a küldetése. És itt elhangzik három szó, ezt a három szót szeretném elismételni, a teljesség igénye nélkül egy picit kifejteni, hogy mit jelent az, hogy élő, szent és Istennek kedves áldozat. Az értelmes Isten tisztelet egy élő életből fakad. Egy olyan életből, ami tele van elevenséggel, ami valós, ami igazi, ami mutatja az életnek a jeleit. Az az Isten tisztelet, ami nem elég eleven, az nem tudja sem az Isten dicsőségét szolgálni, sem az ember javát. Nagyon sokszor vannak ilyen egyházi kritikák, hogy figyelni kell arra, hogy az Isten tiszteleteink is legyenek olyan elevenek, amelyek tudják dicsérni az Istent, és amelyek tényleg szolgálják az emberiséget, meg az embereket. A hívő embereket tudják építeni, a nem hívő embereket meg tudják szólítani. És vannak olyan istentiszteletek, talán a jelenlévők is voltak ilyen istentiszteleteken, amikor az ember úgy nagyon el van keseredve, és azt mondja, hogy hát ez lenne az Istennek a tisztelete. Szomorkásan, meggyötörten, reményt vesztetten, az élet feladásával lehet-e az Isten dicsérni? Lehet-e egy olyan élet az Isten tisztelete, amely nem hordozza az életnek a jeleit? A másik oldalt is hozzá kell tenni, hogy ezt azért mi is észrevesszük, felismerjük, és valami emberi módszerekkel és emberi akarással megpróbálunk életet varázsolni abba, ami sokszor élettelen. Ez sem jó megoldás. Jézus éppen talán ezek ellen szól akkor, amikor azokat a képmutató írástudókat és farizeusokat megítéli az ő Isten tiszteletükben, ahol a nem élő életek megpróbálják megmutatni azt, hogy ők mégiscsak tele vannak élettel. Ez életidegen dolog. Valami olyan, ami mű, amin azonnal átlátszik, hogy ez nem az igazi. Amikor így szolgálunk, amikor így akarjuk mutatni az életünket, akkor azzal nem, hogy az evangéliumot hirdetnénk, hanem valamiféle ellen evangéliumot állítunk oda az emberek elé. Hogy mi csak azok lennénk, akik meg akarjuk másítani az életünket, meg akarjuk egy kicsit hamisítani az életünket azáltal, hogy Isten tiszteletet tartunk, vagy gondolunk magunkról. Azt mondja Pál apostol, hogy az okos, az értelmes Isten tisztelet az, ami élő, igaz, eleven, és az lehet emberi is. Az Isten a maga elhatározásában úgy döntött, hogy ő emberré lesz, akkor mi miért nem merünk emberek lenni? Miért akarunk többet láttatni, mutatni abból, ami nem is igazi, nem is a miénk? Nyilván, hogy az szolgálná az Isten dicsőségét, ha mi eleven életeket, kapcsolatokat tudnánk felmutatni, abba tudnánk megmutatni azt, hogy az Istennek milyen gazdag az ajándéka, ha arra tudnánk törekedni, és az lenne a célunk, hogy egy-egy házasság, egy-egy család, benne a gyermekemmel való kapcsolatom, az egész világ felé való kinyitottságom, szolgálatom, mind-mind azt mutatná, hogy én élő és eleven lélekkel akarok azért munkálkodni ezekben a dolgokban, mert én ezzel akarok az Istennek hálát adni. Én itt akarom megmutatni azt, hogy nem csak ő dolgozik érettem, hanem én is akarok tenni valamit az ő ügyéért, azért, hogy ebben a világban ezt minél többen felismerjék. Mennyire élő az az élet, amivel én az Istent szeretném dicsérni. Mennyire van meg benne a reménység, mennyire van meg benne a hit, mennyire tudok még kitartóan küzdeni, mennyire tudom vállalni a másik terhét, mennyire igaz ez, mennyire átlátható, mennyire őszinte. Ha az, akkor ez Isten tisztelet. Ha nem az, ha én magam is tudom, hogy az én életem nem igazi élet, akkor még nem tartok ott, amiről az apostol beszél. Szánjátok oda a ti testeteket. És itt nem a test valóságára gondol csupán az apostol, hanem az egész emberi lényről, létről. Szánjátok oda magatokat, és az Isten megelevenít titeket, és az lesz az Isten tisztelet. Az ember nem tudja élővé változtatni azt, ami holt. Ez csak az Isten képes. Ott voltunk a húsvét nagy üzenetében, ahol ez hangzott el. És itt vagyunk mindjárt a pünkösd ünnepében, ahol ismét megerősíti Isten bennünk, hogy azt, ami nem képes az életre, azt az Isten lelke eleveníti meg bennünk. A másik nagy szó, ami itt elhangzik, a szent. Az Isten igazi tiszteletéhez hozzátartozik az, hogy én szent legyek. Túl komolynak és nagynak hangzik a szó, pedig egyszerűen fordítható. A szent az valami tisztaságot jelent, és az Isten számára elkülönítettet. Egy olyan élet legyen az, ami Istent akarja dicsérni, ami Isten számára el van különítve. külön van választva ettől a világtól. Jézus tanításában nagyon sokszor előjön, hogy én elhelyezlek benneteket a világba, de ti tudjátok jól, hogy nem a világból valók vagytok, hiszen tőlem valók vagytok. És ennek a feszültsége állandóan ott lesz az életetekben. Ez tudomásul kell venni, ez a ti küzdelmetek. Az az Isten tisztelet értelmes, ami ezt a szentséget tudja vállalni a világban. Nem olyan régen együtt szolgáltam egy evangélikus lelkész kollégával, egy Isten tiszteleten, házasságkötés megáldásakor, amikor ő egy olyan igét hozott és választott, amely az Ószövetségből talán sokak számára jól ismert, egy Józsué nevű fiatal ember az, aki Mózestől átveszi a nagy terhet, a nagy küldetést, hogy bevigye az ígéret földjére az Isten népét, és amikor ő is már idős korára búcsúzik az Isten népétől, és leteszi ezt a szolgálatot, hogy ő vezesse tovább őket, és ott azon az ígéret földjén mindenki már megtalálja maga helyét, elkezdődik a honfoglalás, akkor bizonyságot tesz mindenki előtt, és azt mondja, hogy behozott titeket ide az Isten, itt sok-sok idegen Istennel találkoztok, sok-sok minden majd kínálkozik, én elmondom a magam álláspontját, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És ennek a mondatnak a legnagyobb hangsúlya az elején van. De én. És ez a de, ez arról szól, hogy én más vagyok. Hogy van egy világ, ami sok-sok mindent kínál és mutat, de én ezzel szemben nem ehhez a világhoz tartozom. Úgy, ahogy itt is elmondja az apostol, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulása. Ez azt jelenti, hogy van ez a világ, és történik benne az, ami történik. Teljesen lényegtelen most. De én mindig tudom, hogy én kihez tartozom. Én tudom, hogy kinek a törvénye szerint akarok élni. De én nem kell alkalmazkodnom ehhez. De nekem nem azt kell tennem, amit az diktál. Az az Isten tisztelet igaz, értelmes, amely szent tud lenni. Ami nem vegyül bele a világ dolgaiba. Egy másik helyen az apostol azt mondja, hogy az Isten azért helyezett titeket oda, hogy ti változtassátok meg őket, és ne ők változtassanak meg titeket. Érdemes végig gondolni. Vajon a világ változik körülöttünk, vagy mi hasonlunk egyre inkább ahhoz a világhoz, ami körülvesz minket? De én, ki az, aki ezzel a küzdelemmel éli a mindennapját? Csináljatok, amit akartok, itt vagyok közöttetek, segítek rajtatok, élek veletek, de én, nekem más törvényem van. Szánjátok oda magatokat élő szent áldozatul. És a harmadik, ami Istennek kedves, Istennek tetsző áldozat legyen. Az Isten akaratának a keresése az egy nagyon nehéz dolog. Itt is ezt mondja az apostol, hogy azért kell megváltozzon az ember az értelmének megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Túlontúl egyszerű olyan nagy bibliai helyekre hivatkozni, amelyek fehéren-feketén mutatják az Isten akaratát. Az egyik ilyen talán a 10 parancsolat, habár ez is hoz magával kérdéseket, hogy az mennyire fehéren-feketén megvalósuló dolog az életünkben. De nagyon sokan átéltük, és talán mindennapos kérdésünk az, hogy egy-egy döntés előtt mi az Isten akarata? Mibe tudok belekapaszkodni, hol veszem észre az útmutatását, mifelé indít engem? Próbáljunk mérlegelni ilyenkor. Mihez tartozik a több jó következmény, mi az, amiből kárunk származhatna, mi az, ami talán az Isten dicsőségére is van, mi az, ami inkább az ember javát szolgálja, ami talán az önzésünkhöz kapcsolódik, és próbáljuk kitalálni azt, hogy mi is az Isten akarata. Mi az Istennek kedves dolog? Hiszen, hogyha az életünket oda akarjuk szánni Istennek, akkor tudnunk kellene azt, hogy mi az, ami kedves neki. Néhány gondolatot olvastam egy másik lelkipásztornak az ige hirdetéséből, és ő összegezte, hogy a Biblia körülbelül hogyan is segíti az embert eldönteni egy-egy helyzetben, hogy mi az, ami Istennek tetszik. Mi az, ami Istennek kedves. 3 pontba szedte össze ez a lelki pásztor, és ezt a 3 pontot szeretném én is elmondani. Az első az, hogy általában azok a dolgok Istennek szeretettek, kedvesek, amelyek összeegyeztethetőek az Isten irántam és a másik ember iránt való szeretetével. Tehát amikor az a kérdés, hogy mi az, ami tetszik Istennek, akkor mindig érdemes megvizsgálni azt, hogy az a dolog, ami felül én dönteni fogok, az hogyan képviseli az Isten szeretetét. Abban hogyan mutatkozik meg az Isten szeretete felém, és hogyan mutatkozhat meg a másik ember felé. És hogyha ennek a szeretetnek nyomát sem találjuk, akkor az az Istennek nem kedves dolog. Hogyha a szeretet helyett be lehet helyettesíteni bármi mást, érdeket, bármi más indokot, célt, akkor az nem valószínű, hogy az Isten szerint való. Az egy emberi találmány akkor. Egy olyan döntés, amiben talán bele akarjuk magyarázni azt, hogy ez jó az Istennek is. De nem biztos, hogy ez igaz. A második dolog, amire felhívta ez a lelkész a figyelmemet, hogy az Isten mindig csendességben szólal meg. Ahol csend van, és nem az ember beszél, ott szól az Isten. Ahol az ember engedelmeskedni tud, ott az Isten tesz valamit. Azaz az Istennek kedves dolog és tetsző dolog csendességben lenni. Olyan életet élni, ami úgy tiszteli Istent, hogy abban csend van. Nincs benne zaj, nincs benne kiabálás. Van, hogy az embernek háborog a lelke, és a háborgás ellenére is mégis lehet benne olyan csend, amelyben az Isten meg tud szólalni. Amikor túlon túl gerjesztjük magunkban a hangokat, amikor mi magunk kiabáljuk bele a világba, hogy mi kellene itt legyen, és hogyan kellenének változzanak a dolgok, akkor az Isten ott elhallgat. Az Isten nagyon könnyű elhallgattatni. De ahol csend van, ami kedves az Istennek, ott ő meg tud szólalni. És harmadszor pedig, általában az az Isten akarata, és az kedves Istennek, amit adott körülmények között számomra lehető legnehezebb megtenni. Az ember mindig próbálna könnyebb irányba elmozdulni. Könnyebb együtt sodródni másokkal, könnyebb azt az irányt venni, amiben mindenki megy. Nagyon nehéz ezzel ellenkező irányba úszni. És az Isten sokszor a nehezebb utat adja elénk. Amikor olyan nagy dolgokról beszél az Isten, hogy a másiknak megbocsátani, amikor elengedni a másiknak az adósságát, amikor arról van szó, hogy szolgálatot kell választani, és abban kitartóan, hűséggel meg kell maradni, akkor az ember körülnéz, és keresi az alternatív lehetőségeket. Gondoljuk bele, így választunk társat, így akarjuk megélni a családi életünket, hogy az könnyen, egyszerűen, jól működő módon menjen. Így keresünk munkahelyet, kevés munkával, sok pénzzel, elismerésekkel. Mit mond erre az Isten? Ha meg akarod találni azt a helyet, ahol az én szememben kedves vagy, akkor te küzdeni fogsz, akkor te ellenében mész olyan dolgoknak, amik nem igazak, amik hamisak, és ott meg fogod állni a helyedet. Hát nagyon nehéz az Istentől ezt elfogadni, hogy az igaz Isten tisztelet az ez, ami nem csupa lelkesedés és boldogságérzet és olyan öröm, ami könnyen adódik az ember életében, hanem az igaz Isten tisztelet az, ahol az ember élő életet él a maga teljes valóságában, amely meg tud elevenedni mások számára, ami olyan, hogy szent tud maradni, nem vegyül el a nagy átlag között, amely állandóan képviseli azt, hogy de én az Istenhez tartozom, és amely arról szól, hogy én az Istennek kedves áldozatul úgy akarom fel áldozni önmagamat, mint aki keresi az Isten szeretetével való közösséget, aki csendességre igyekszik, hogy az Isten megszólalhasson és munkálkodhasson, és aki tudja választani a nehezebbik utat, amiről Jézus azt mondja, hogy keskeny ez az út, szoros ez a kapu, kevesen találják meg, de ez az üdvösségre vezet. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy az Istennek tetsző, értelmes istentisztelet az nem emberi műalkotás. Sokszor ez a mi tévedésünk, hogy az istentiszteletről azt gondoljuk, hogy ez az, amit mi adhatunk az Istennek. Ez a mi alkotásunk Isten számára. Az igaz istentisztelet ugyanúgy engedelmesség az Isten számára, ahol az Isten lelke tud megeleveníteni, hordozni, üzenni, utat mutatni. Az igaz istentisztelet és értelmes istentisztelet az, amit az Isten hoz létre. Nem egy órában, hanem emberi életekben. Adja meg nekünk az örökkévaló Isten, hogy ennek az istentiszteletnek részesei legyünk. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, már a próféták által megüzented a te népednek, hogy nem az égő és véres áldozatokban gyönyörködsz, amelyekkel megpróbálunk téged kiengesztelni, ahol kinkeserves vagy verejtékes módon próbálunk magunkra erőltetni egy olyan életet, ami jobbnak látszik, mint amilyen valójában, hanem az őszinte és igaz Isten tiszteletet szereted, ahol a magunk teljes emberi mi voltával próbálhatunk téged dicsérni, neked hálát adni. Hogy ez megvalósul-e az életünkben, az is a te ajándékod, csak te vagy képes megújítani a mi értelmünket, elváltoztatni a gondolkodásunkat, hogy az mássá legyen, máshogy lássa ezt a világot, felismerje benne a te hatalmadat és akaratodat. Nagyon nehéz még ezután, a felismerés után is odaszánni a mi egész valónkat te neked, hogy téged szolgáljunk. Pedig az Isten tisztelet gyönyörű valóság az, hogy nem csak a te dicséreted lehet benne, ami neked kedves, hanem benne van az, hogy az életünk is meg tud változni, meg tud újulni, tele lehet azokkal az ajándékokkal, amelyeket magunknak megszerezni nem tudunk, tőled pedig nagy ajándék elfogadni. Köszönjük, hogy Isten tiszteleten lehetünk együtt most a te jelenlétedben, ahol fontos ez a néhány perc, ahol mi csendben figyelhetünk rád és hallgathatjuk a te akaratodat, üzenetedet. Engedd, hogy mindez tevékenyen munkálkodjék bennünk és meghatározza minden pillanatunkat, óránkat. hogy valóban az egész életünk legyen az az Isten tisztelet, amelyben megmutatjuk azt, hogy hozzád tartozunk, hogy számodra kedvesek vagyunk, hogy a te szereteted minden pillanatban minket körülvesz. Nagy szavak ezek, és sokan nem is értik, de ha látnák az életünket, úgy a maga igazi mi voltában, őszintén és igazán, akkor nem is lehetne szebben tolmácsolni mindazt, amit tőled kaptunk és hallottunk. Így kérjük, hogy áld meg az életünket ilyen igaz Isten tiszteletekkel, amelyben neked tudunk szolgálni. Imádkozunk gyülekezetünkért, add, hogy élő szolgálat legyen, amit előtted végzünk, amely neked kedves, és amely el tud határolódni, különülni mindattól, ami ebben a világban van. Nem azért, mintha különnek tartanánk magunkat, hanem azért, hogy legyen ebben a világban, ami képviseli azt, ami szent és igaz és tőled való. Így formáld a mi életünket, így visszük eléd a terheinket, betegségeinket, küzdelmeinket, emlékeinket. Te áld és szenteld meg bennünk mindazt, ami tőled való, és engedd, hogy a szent megfeledkezéssel legyünk mindazokról, amely tőled elválaszt, ami bűn és nyomorúság. Kérünk, hogy áld meg továbbra is életünket, vezesd országunkat és népünket is, akaratod szerint, és engedd, hogy mi is közben keressük a te akaratodat, járhassuk a te utadat. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, áld és szenteld meg továbbra is neked kedves életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Utolsó utáni pillanatban hirdetem még ebben az esztendőben utoljára, hogy amennyiben valaki az adója 1%-ával szeretné támogatni gyülekezetünket, kijáratnál még mindig van egy pár darab, az alapítványunk adószámából el lehet vinni. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten eltemettük Szemerédi Gáborné 65 éves testvérünket. Az Isten irgalmasságába, szeretetébe ajánljuk mindazokat, akik ráemlékeznek. Szeretném hirdetni, hogy ma délután 5 órakor gyülekezeti házunkban házasköri bibliaórát tartunk. Szeretettel várjuk erre az alkalomra házaspárokat, családban élőket, akár gyermekekkel együtt is. Tehát ma délután 5 órakor. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy újabb ünnepkörhöz közeledve a jövő héten csütörtök este ünnepeljük Jézus mennybe menetelének ünnepét. Egy kicsit megszürkült, megfakult ünnep sajnos ez számunkra, amit mi mégis nagy és hálával tartozunk ezért, hogy ilyen nagy és szép ünnepünk lehet. Megtartunk. Csütörtökön este 6 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk itt a Mátyásföldi templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A bibliaórásoknak hirdetem, hogy így ez természetesen azt jelenti, hogy nem a gyülekezeti házban tartjuk a szokásos bibliaóránkat, hanem itt leszünk közösen a templomban. Tehát a mennybe menetel ünnepén katolikus testvéreink elnevezését talán többen ismerik, áldozó csütörtökön 6 órakor tartunk istentiszteletet. Az ezt követő héten majd május 21 és 26 között pedig minden este istentisztelettel készülünk pünkösd ünnepére. Evangelizációs sorozatot szeretnénk tartani, amely közelebb visz minket ennek az ünnepnek a csodájához és a mindennapi valóságához. Arra is szeretettel hívunk majd mindenkit. Azt is szeretném még hirdetni, hogy a kijáratnál megtalálható a Reformátusok lapja, benne egy külön melléklet is van, amely a református zenei fesztiválról, illetve a református egység ünnepről szól, amely a jövő hétvégén van, itt megrendezésre kerül Budapesten, a Kálvin téren és a környékén. Szeretettel ajánlom ezeket a programokat is, mindazok figyelmébe, akik érdeklődnek. Isten tiszteletünket fejezzük be az áldásvétel előtt a 264. dicséretünkkel. A 264. énekünket énekeljük, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 264. énekünknek az 5. versét keressük. Az 5. vers így kezdődik. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem.